Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Előző alkalommal a Zsani tanította Petőfiben arról, hogy hogyan növekedjünk egészségesen, és mik az egészséges növekedésnek a jelei az életünkben. Hoztam nektek egy pár képet, de még ne rakd ki. Szóval kicsit visszanyúlunk megint a kertészkedéshez. Hányan szeretitek a gyümölcsfákat, vagy a gyümölcsöt? Ugye gyümölcsfák, cseresznyefa nekünk is otthon. A szüleinknél volt cseresznyefa, amely köré építettük a házat gyakorlatilag, mert azt nem vágta ki apukánk. Az egy fontos és szent dolog volt, ugye a cseresznyefa. Mi gyakorlatilag a cseresznyefán töltöttük el a gyerekkorunknak az 50%-át, és mindig fönn lógtunk nyaranként, szedtük, ettük, és én is nagyon szeretem a gyümölcsöket. És igazából, ha meggondoljátok, voltak nekünk is a kertünkben olyan gyümölcsfák, amelyek gyümölcsöt teremtek, de nem voltak olyan szépek. Volt, amikor kukacos volt, volt, amikor fonnyat volt, volt, amikor nem volt olyan teljesen egészséges az a gyümölcs. És igazából nagyon egyszerű megnézni, miért volt egészségtelen a gyümölcs, azért, mert maga a fa sem volt egészséges. És igazából a Zsani az előző héten erről beszélt, hogy mik azok a jelek, amik azt jelzik nekünk, hogy egészségesen növekszünk az életünkben. És három ilyen dologról beszélt. Ugye a jeleket három dologban kereshetjük. Az egyik a megjelenés. És hoztam nektek egy fát, egy fának a kérgét, egy sárga barack fának a törzsét, amit lefényképeztek, és ahogy látjátok, ez nem egy egészséges fa, hanem valamilyen betegség elkapta ezt a fát. Így néz ki, amikor egy fa egészségtelen, és nézzünk meg egy sárga barack fát, amikor egészséges. Nem tudom, mennyire lehet látni. Biztosan ti is láttatok már. Hányan szeretik a sárga barackot egyáltalán? Jó, nem? Tehát finom. Szóval az első dolog, amiről a Zsani beszélt, az az, hogy a megjelenésünkben kereshetjük azt, hogy ha egészségesen növekszünk-e vagy sem. És én hiszem azt, hogy amikor valaki virágzik és egészségesen növekszik, akkor valami történik a külsejével. Valami történik a külsőnkkel. Abban a pillanatban, amikor belülről virágzunk. Valahogy így az embernek az arca kivirul. Elkezdesz mosolyogni. Nem olyan vagy, mint régebben voltál. Hiszem azt, hogy a szemünkben valami történik. Amikor az emberek a szemedben néznek, akkor látják azt a csillogást, azt a reményt, azt az életet. És erről beszél Isten igéje is, hogy amikor mi elkezdünk növekedni, hiszem, hogy valami változás van a külsőnkben, történik valami a szemünkben. Azt írja a Biblia, hogy a szem a lélek tükre. Tehát minden, ami benne van a lelkünkben, az meglátszik a szemünkben, és külsőleg is hatással van ránk. A második dolog, amiről beszélt a Zsani, az a viselkedés. Hogy az egészséges növekedés jelét a viselkedésünkben is észrevehetjük. A beszédünkben, ahogyan bánunk az emberekkel, ahogyan beszélünk az emberekkel, ahogyan kommunikálunk velük, ahogyan bátorítjuk őket, pozitívak vagyunk velük, építjük az embereket, nem széthúzzuk egy közösséget, hanem mondjuk egységet teremtünk, nem negatívak vagyunk, nem kritikusak emberekkel kapcsolatban, hanem pozitívak és bátorítóak. Szóval a viselkedésben látjuk a jeleit. Aztán a harmadik pedig a gyümölcsökben. A gyümölcseinkben. Hogyha szeretnéd látni, hogy az életedben vannak-e, hogy egészségesen növekedsz, akkor nézd meg a gyümölcseidet, nézd rá az életedre, az életed különböző területeire. Nézd meg a kapcsolataidat, nézd meg a munkádat, nézd meg az egészségedet is akár, a pénzügyeidet. Mert azt mondja a Biblia, hogy a gyümölcsök nem fognak hazudni rólunk és az életünkről. Szóval ez az a három dolog, amiről a Zsani beszélt, és ezek a gyümölcsök, ezek a jelei. És lehet, hogy előző héten felismertél magadban pár dolgot, hogy oppá, ez a gyümölcs még nincs meg. vagy ez még így hiányzik, vagy nem látom ezeknek a teljesen minden, az életem minden területén ezeket a jeleket. Ahogy a Zsani is elmondta, ez egy, a növekedés az, az egy folyamat. A növekedés az egy folyamat. És ugyanakkor pedig én azt arra akarlak bátorítani benneteket, hogy ne kezd el imitálni ezeket a jeleket. Ne kezd el imitálni, amikor azt tanította Zsani, hogy a megjelenésben, akkor jól vagyok. És közben belül száradsz el, és teljesen ki vagy, és nem tudsz növekedni. Szóval, hogy amikor felismered magadban ezeket, hogy valami, ugye erről is beszélt a Zsani, hogy fontos, hogy őszinte legyél. Fontos, hogy mondd azt, hogy ezen a területen az életemben nem látom ezeket a gyümölcsöket, nem látom a jelét. Akkor ne kezd el imitálni, hogy minden rendben van, hogy lássa a gyülekezet meg a pásztor, hogy jól van, növekszek. Szóval ne akarjatok megfelelni, ne akarjatok imitálni ezeket a dolgokat, hanem legyél őszinte magadhoz, legyél őszinte a gyülekezetedhez is, a barátaidhoz. Mert ez nagyon fontos, mert meg kell, hogy értsük azt, hogy ahogy egy fánál is, hogy képtelenség az, hogy egészségtelen fa egészséges gyümölcsöt teremjen. Ez lehetetlen. De ugyanúgy fordítva is. Lehetetlen az, hogy egy egészséges fa egészségtelen gyümölcsöt teremjen. Szóval csak bátorítalak benneteket arra, hogy ne a gyümölcsre fókuszálj. Ezek csak jelek, amikről beszéltünk, de ne erre fókuszálj, hanem fókuszálj az alapra. Fókuszálj arra, hogy vagy belül, tehát hogy el vagy-e plántálva megfelelő helyre, hogy milyenek a gyökereid, milyen az alapja az életednek. Legyél őszinte magadhoz, és kezd el Istennel ma a gyógyulást, kezd el Istennel ma a felépülést, mert mindannyiunknak szükségünk van erre. Szóval, ezt egy kicsit így az előző vasárnapra vissza akartam tekinteni, és a mai napon igazából arról szeretnék beszélni, hogy vajon az a mag, ami bennünk van, amit Isten elültetett bennünk, az vajon milyen gyümölcsöt fog teremni? Lehet, hogy feltetted te is magadban ezt a kérdést, lehet, hogy egy csomó dologba belefektetünk, belevetjük az életünket, de Isten szempontjából milyen gyümölcsöt fog teremni az életed? Milyen gyümölcsöt fog teremni az életünk majd? Mert sokszor nem látjuk ezt így előre. Egy egészséges gyümölcsöket fog teremni, vagy egészségtelen. És a mai napon erről fogunk beszélni, és öt kérdést fogok feltenni ezzel kapcsolatban, amit hiszem, hogyha ezt felteszed magadnak ezt a öt kérdést, rá fogsz jönni arra, hogy milyen gyümölcsöt fog teremni az életed. Amikor megválaszod magadnak ezt az öt kérdést, rá fogsz jönni arra, hogy milyen gyümölcsöket fog teremni az életed. Az igénk a Zsoltárok 127:1. Ha az örökkévaló nem építi a házat, hiába dolgoznak rajta építői. Az első kérdés, amit fel fogunk tenni, az az, hogy mit építek. Fordulj oda a melletted ülőhöz, és kérdezd meg tőle, hogy mit építesz? Mit építesz? Ez az első kérdés, amit fel kell, hogy tegyünk magunknak, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy milyen gyümölcsöt fogunk teremni, hogy mit építünk, mit építek. Nem tudom, hányan láttatok már interneten ilyen kis fotókat a legbizarabb építőipari bakikról. van, hogy láttatok már a legbizarabb építőipari bakik, amik előfordulnak. Hihetetlenek vannak. Nézzünk meg egy párat, csúszka, jó? Tehát, ugye, igen. Igen, menjünk tovább. Tehát ez ciki, tehát ez, nem tudom, Photoshop-e, vagy nem, de ez nem. Ez sajnos nem Photoshop, tehát ez durva. Menjünk tovább, 4-es metró, elkezdik fúrni, igen. Tehát, igen. Most már maradjon. Következő. Ja. És még tele van rengeteg ilyen képpel az internet, de én elkezdtem gondolkozni, hogy lehet az, hogy ilyenek megszületnek. Tehát nem gondolkozni, hogy lehet ez ennyire Egyre nem lehet senki ennyire buta, hogy... És rájöttem arra, hogy valószínűleg azért történt ez, mert egy ember elkezdte építeni az egyik felét ennek az épületnek, és egy másik ember elkezdte építeni a másik felét, de nem voltak összhangban egymással. És így, ami született, az egy használhatatlan dolog volt. Tehát gyakorlatilag ezek mind-mind használhatatlan dolgok, vagy újra kell építeni. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy nagyon sokszor mi is építünk az életünkben dolgokat, viszont Isten is akar építeni dolgokat ebben a világban. És az a kérdés, hogy vajon amit mi építünk, összhangban van-e azzal, amit Isten akar építeni? Jézus azt mondta a Bibliában, hogy ő az ő egyházát, a gyülekezetet szeretné felépíteni. Jézus egyértelműen elmondta, hogy ő szeretné építeni az egyházát. És hiszem azt, hogy semmilyen dolog nem lehet jobb és nagyszerűbb annál ezen a világon, mint hogy elkötelezzük magunkat annak, hogy ezt támogatjuk és segítjük, hogy Istennek az egyházát építjük. Szerintem, hogy megértenétek, hogy ez Istennek a vágya. Isten, az egyház nem egy biznisz. Ez az egyház az nem egy olyan, mint egy vállalkozás. Hogy emberek kitalálják, és valaki akarja. És itt nem egy gyülekezetről beszélek csak, hanem így globálisan az egyházról. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő az ő egyházát és gyülekezetét szeretné felépíteni. A Máté 16:18 azt mondja, erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat. Mi az az eklézsia? Az eklézsia az egyház. És a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Tehát Jézus mit mondott, mit szeretne építeni? Az egyházát. Sajnos vannak olyanok, és szeretnék őszinte veletek lenni, és biztos ti is találkoztatok, vannak olyan emberek egyrésztről, akik nagyon-nagyon kritikusak a gyülekezetekkel szemben. Nagyon kritikusak az egyházzal szemben. Akár a mi gyülekezetünkkel kapcsolatban is voltak, mindig is lesznek ilyen emberek, akik kritikusak. És voltak olyan emberek is, akik már lehet, hogy nincsenek itt a gyülekezetben, de kritikusak voltak. És sajnos nem veszik észre, hogy ahelyett, hogy inkább építenék azt, lerombolják azt, amit Isten nagyon is különlegesnek szánt, és nagyon is szeretett volna. És csak én nem akarok tényleg, tehát másrésztről a másik dolog az, hogy nekünk az életünkben vannak lehetőségek arra, hogy építsünk dolgokat az életbe. Építsük a családunkat, építsük a házasságunkat, építsük az otthonunkat, a karrierünket. És ezeket mind magunk után fogjuk hagyni, mint egy örökséget. És vannak, igazából ezek mind jó dolgok, és Isten szeretné, hogyha építenénk ezeket a dolgokat. Viszont az a kérdés van bennem, hogy vajon ezek a dolgok összhangban vannak-e azzal, amit Isten akar építeni az életben. Mert Isten azt szeretné, hogy építsük a családunkat, építsük a házasságunkat, építsük azt a dolgokat az életünkben, a karrierünket. Viszont szeretné azt, hogyha összhangban lennének ezek velünk együtt, az életünkkel. Mert amikor elkezdjük építeni azt, amit Isten épít, összhangban van, akkor elkezd virágozni az életünk. Szóval csak szeretnék bátorítani benneteket, hogy olyat építsünk, ami összhangban van Istennel és Isten terveivel. Építsük az egységet például. Nagyon sok ember, vannak olyan emberek, akik a széthúzást építik. Mi legyünk azok, akik az egységet építjük. Vannak, akik adósság hegyeket építenek az életben. Legyünk azok, akik a források hegyét építjük. Vannak, akik hibákat és jelentéktelen dolgokat hagynak maguk után a földön örökségként. Mi legyünk azok, akik példamutató életet építünk. Ha szeretnél az életedben virágozni, és szeretném, hogyha ezt az egy mondatot nagyon a szívünkbe vésnénk, hogyha szeretnéd azt, hogyha az életed virágozna, akkor minden, amit építesz az életben, fontos, hogy összhangban legyen azzal, amit Isten épít. És ez az ő gyülekezete. Rakjuk vissza ezt a hidat, légy szíves. Azt írja a Biblia, hogy Isten építi a hidat, illetve épít valamit. És hiszem azt, hogy amikor összhangban vagyunk Istennel, akkor nem történik ilyen az életünkben, amikor az életünk végéhez érkezünk, és elkezdünk, látjuk, hogy mit építettünk fel az életben. Akkor összhangban leszünk azzal, amikor összhangban vagyunk Istennel, akkor ez a híd össze fog érni. És hiszem, hogy az életünk végén ez a híd össze fog érni, és abban a pillanatban az ő áldásainak a folyamai az életünkbe be fognak jönni. És ez a fantasztikus ebbe a dologba, hogy amikor egységben vagyunk azzal, amit Isten épít, akkor hihetetlen, hogy milyen áldást fog hozni az életünkbe, és ki fog virágozni az életünk. Szóval ez az első, amit tegyél fel magadnak, mit építesz? Mi az, amit építesz? A második kérdés, amit tegyél fel, mit szeretek? Mit szeretek? Oké. Fordulj oda melletted ülőhöz, és kérdezd meg tőle, hogy mit szeretsz? Mit szeretsz? Mit szeretsz? Oké. Jézus szerette az ő egyházát, és figyeljetek, ezért saját magát adta érte. Jézus szerette az ő egyházát, és ezért saját magát adta érte. Ha szeretnéd tudni azt, hogy valaki, hogy egy ember mit szeret igazán, akkor nézd meg, hogy minek adja oda magát. Oké? Nézd meg, hogy mire adja oda saját magát. Például azok a zenészek, például, akiknek mindenük a zene, az egész életük a zene, azok a zenészek minden nap állandóan zenét hallgatnak, gyakorolnak, zenélnek együtt. Azok a kertészek, akiknek mindenük a kertészkedés, azok egész nap kertészkednek. Azok, akik Istennek a radikális, Jézus Krisztus radikális követői, azok teljesen elmélyednek az ő munkájába és az ő dolgaiba. A Máté 6.21 azt mondja, hogy ahol a kincsed, ott a szíved. Tehát ahol van a szívünk, ott van a kincsünk. Ahol van a, és a Zoltán is csomószor beszélt már erről, hogy ahova, hogyha meg akarod tudni, hogy hol van a szíved, akkor nézd meg, hogy hova teszed a kincsedet. Egyrészt a pénzedet is, de másrészt az, hogy mibe adod magadat bele teljesen. Mi az, aminek odadod magadat. Értitek ezt a kifejezést, hogy odadod valaminek magadat? Az életedet odadod valaminek. És én is nagyon sok mindent csinálok, dolgozok, és zenész is vagyok. És nyilván, amikor dolgozok, akkor mindent beleadok. Ez nem ezt jelenti, hogy nem adok bele mindent, de nem adom az életemet oda ennek a dolognak. Nem adom oda az életemet. Amikor embereknek a mindenük, például bizonyos dolgok, akkor ugye odaadják az életüket ennek a dolognak. És vannak például sportolók, akik az egész életüket odaadják annak a sportnak. Önmagukat felajánlják annak a sportnak, annak a sportágnak. Vannak zenészek, akik önmagukat felajánlják annak az együttesnek mondjuk, amit építenek, vagy vannak üzletemberek, akik az egész életüket felajánlják annak a cégnek, amit építenek. És ez nem idegen. Emberek felajánlják magukat. Az a kérdés, hogy mit szeretek én? Mert amit szeretek, abba fogom belerakni teljesen magamat. Abba adom bele az életemet. Arra teszek föl mindent. És ezért mondja Jézus, hogy ahol a kincsed, ott van a szíved is. Ha szeretnél virágozni az életben, akkor szeresd azt, amit Isten szeret, és add oda magadat ebbe a dologba. Ha szeretnéd, hogy virágozzon az életed, és Isten kinyisson, akkor szeresd azt, amit ő szeret, és add magadat érte. Add magadat ezért a dologért. Ennyire egyszerű. Csak sokszor nem gondolunk bele, hogy ez így van. De tényleg így van. A harmadik dolog, az a kérdés, amit feltehetsz, hogy mit adsz hozzá? Mit adsz hozzá? Máté 6.33 azt mondja, keressétek először Isten országát, és ráadásul majd minden megadatik nektek. Keressétek először Isten országát, ráadásul majd minden megadatik nektek. Oké, én mit adok? Mit adok? Most ugye itt a gyülekezetről beszélünk, az egyházról beszélünk, hogy ugye Isten, Jézus Krisztus az egyházat akarja építeni, és Jézus az egyházat szereti. És ez, én hiszem azt, hogy Jézus, hogyha itt lenne ez a földön, akkor valamilyen formában az egyházat építeni, a gyülekezetet építeni. Itt lenne vasárnap, közös hátsén, és valamilyen formában, lehet, hogy nem a mi gyülekezetünkben, lehet, hogy valahol máshol, de mondjuk, hogyha itt élne Fehérváron, és mondjuk, értitek? Szóval én biztos vagyok benne, hogy Isten a gyülekezetet építené, mert ezért adta önmagát. Azt írja a Biblia, hogy ezért adta önmagát. És szóval itt most beszélünk arról, hogy mi hogyan tudunk hozzájárulni. Ez a harmadik kérdés. Hogyan járulunk hozzá a gyülekezethez? És mindannyian hozzá tudunk járulni valamilyen módon. Szeretnék felolvasni egy igét, az Abcsel 2:47-et. Amely arról beszél, hogy Isten hogyan növelte a gyülekezetet. Az Úr naponta hozzáadta, növelte a gyülekezetet olyanokkal, akik befogadták az ő kegyelmét. Ugye ez az ige erről beszél, hogy Isten növelte. Hogyan tudjuk mi növelni a gyülekezetet? Hogyan tudok én hozzáadni valamit, hogy építsem azt, amit Isten is akar építeni? Az első, azt hiszem, az a pozitív karakter. Egy pozitív karakterrel tudom építeni azt, amit Isten épít. Szerintem mindenki ismeri a Huberimit, aki szerintem a legpozitívabb ember a gyülekezetünkben. És ezt teljes komolysággal mondom. A legpozitívabb ember, aki mindenért hálás, mindig hálás. Pedig nem hiszem azt, hogy neki nincsenek rossz napjai. Nem hiszem, hogy neki nincsenek problémái. Neki is vannak, de mégis hálás és pozitív. És hálás mindenért. És tudjátok, most pénteken, amikor volt a fiatal felnőtt, Zimi elkezdett bizonyságot tenni a hetéről. És annyira erőteljesen beszélt, annyira virágzott, annyira sugárzott, hogy mindenki így ült, és nem tudott hozzászólni. Utána a végén így, wow! Tehát kb. Ennyi volt. És tudjátok, mi az érdekes? Az, hogy amikor az Imi hálás, akkor ő nem csak ilyen dolgokért hálás, hogy Isten mit adott neki. Ő is nem csak Isten kezéért hálás, hogy Isten mit ad neki nap mint nap, hanem egyszerűen hálás Isten arcáért. Azért, hogy Isten szereti őt, és hogy szereti a gyülekezetet, és hogy szereti az itteni embereket. Egyszerűen hálás, csak mert van Isten, és van a gyülekezet, és ennyi. Tehát, hogy nem azért, mert lett egy új munkám, vagy egy új kikapcsolódás, mit tudom én, elmegyek nyaralni egy tök jó helyre. Persze ezekért is hálásak vagyunk, de értitek? Szóval ez egy következő szint, amikor nem csak azért vagy hálás, amit Isten ad, hanem hálás vagy egyszerűen azért, aki Isten. És tudjátok, egy ilyen karakter, egy ilyen pozitív karakter építi a gyülekezetet, és növeli a gyülekezetet. Ilyen emberek. És ez az, amivel hozzá tudunk járulni a gyülekezethez. A másik, isteni gondolatok. Isteni gondolatok, amiket megosztunk egymással, amiről beszélgetünk. Isteni gondolatok, amit Isten tett az életünkben, amilyen Isten, ahogyan ő munkálkodik, amit tett az életembe. Ezek mind-mind építik a gyülekezetet. Erről szól a házi csoport, amikor összejövünk, akkor elmondjuk, hogy Isten mit tett az életembe, és ezzel bátorítjuk egymást, isteni gondolatokat megosztunk egymással. Erről szólnak a házi csoportok, és ez az, ami építi a gyülekezetet, és épít mindannyiunkat, és építi, és növelni fogja a gyülekezetet hosszú távon. Ez az, ami növelni fogja. És nem egy show fogja növelni, nem egy új dal, amit éneklünk, nem különböző dolgok, hanem az, amikor egy olyan környezetet, amikor kinyíl az életed, és egyszerűen hozzáadsz ilyen dolgokat a gyülekezethez. Oké? A következő, életnek a beszéde. Hiszem, hogy az élet beszéde, amikor bejön a gyülekezetbe, elkezdi növelni, és építeni, és hozzá tud adni a gyülekezetet. Az élet beszéde. Nem tudom, hogy hányan találkoztatok már a Lajossal. A Lajos a felnőtt házi csoportban lakik. Felnőtt házi csoportban jár, igen, kicsit fáradt vagyok. És mindig, amikor találkozok a Lajossal, mindig bátorít. Mindig elmondja, hogy éppen milyen jó csinálok, vagy éppen milyen jó vagyok. Mindig talál valamit, sosem mond negatívat, mindig valami pozitívat, mindig felemel, hogy ez milyen jó, meg az milyen jó, és ez az életbeszéde, ez az, ami építi a gyülekezetet, ez az, ami építi Istennek az egyházát. Oké, a negyedik pedig az egy megingathatatlan meggyőződés Isten házában. Ezek nincsenek kiírva, írjátok le, megingathatatlan meggyőződés Isten házába. Amikor magabiztos vagy Isten házába, magabiztos vagy abban, ami Isten háza és ami itt történik. Amikor a Zoltán kírja Facebookra azt, hogy vasárnap kírja Gyüli után, hogy ez az a hely, amit soha nem cserélnék fel semmire, egyik vasárnapot sem. Na ez az, amiről beszélek. Ez egy megingathatatlan meggyőződés Isten házába. Szóval hiszem, hogy ezek a dolgok azok, amik építik a gyülekezetet. Nem más. Nem humanista gondolatok, nem veszekedések, nem pletykák, nem versengés, nem széthúzás. Ezek a dolgok nem építik, hanem ehelyett építi egy pozitív karakter, isteni gondolatok, életnek a beszéde, és egy megingathatatlan meggyőződés Isten házába. Ezek azok a dolgok, amik építik hosszú távon, és hozzáadnak az egyházhoz és a gyülekezethez. A Máté 6.33 arról beszél, hogy amikor mi hozzáadunk valamit Isten házához, ő automatikusan odaad, hozzáad az életünkhöz is. Azt mondja az ige, hogy keressétek először Isten országát, és ráadásul majd minden megadatik nektek. Ráadásként majd minden megadatik nektek. Szóval amikor mi eldöntjük, hogy hozzáadunk valamit Isten egyházához, Isten gyülekezet, a gyülekezet építéséhez, hogy Isten építse ezt a gyülekezetet, mert Isten rajtunk keresztül építi. Isten nem fog lejönni a földre, és malterrel valamit a saját kezével összeépíteni. Rajtunk, minket használ, hogy építsen. És így tudjuk építeni a gyülekezetet. Ez az, amivel mi építjük. És amikor megengedjük, hogy Isten használjon bennünket, és hozzáadunk valamit az ő céljaihoz, akkor ő is hozzá fog adni a mi életünkhöz, és be fogja tölteni a szükségeinket túlcsorduló módon. Amen? Hiszem ezt. A negyedik dolog, amilyen kérdést feltehetsz magadnak, az, hogy mivel konfrontálódok. Mivel konfrontálódok? Fordulj oda melletted ülőhöz, és kérdezd meg, mivel konfrontálódsz? Mivel konfrontálódsz? Na most, ez az a dolog, amit a legtöbb hívő szeretne elkerülni. A konfrontálódás. Jézus sosem állt hátra a hátsó sorba, és sosem vonta meg a vállát. Sosem maradt passzív, és ez egy éretlen viselkedés lett volna a részéről. Jézus mindig konfrontálódott a szegényes gondolkozással szembe, ami főleg a vallási vezetőktől jött. Ez a szegényes gondolkozásmód. A Máté 21.12-ben olvastunk egy történetet arról, amikor Jézus a templomba bemegy, és konfrontálódik gyakorlatilag. Felolvasom. Jézus ezután bement a templom területére, és kizavarta onnan azokat, akik ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait és a galambárosok padjait. Mit tett itt Jézus gyakorlatilag? Konfrontálódott azzal a szegényes gondolkozásmóddal, ami a kereskedőknek volt, és visszaállította, helyreállította azokat a dolgokat, visszaállította a dolgokat a természetes rendjükbe, ahogyan működniük kéne. Nagyon sok olyan karakter és gondolat van, amit nekünk is konfrontálnunk kell, hogy a dolgok visszaálljanak a természetes rendjükbe. És amikor ezeket konfrontáljuk, akkor kezd el növekedni valami. Addig nem tud növekedni, amíg nem állítod vissza a természetes rendjébe azokat a dolgokat. Szóval nekünk keresztényeknek nem szabad félnünk konfrontálódni. És nem szabad passzívnak maradnunk, hanem magabiztosnak kell lennünk. És ha virágozni akarsz, akkor egyrésztről neked is meg kell engedned, hogy a karakteredet és a gondolataidat formálja Isten. És meg kell, hogy engedd azt, hogy konfrontáljanak néha téged is. Egyrésztről ez, másrésztről pedig az, hogy fontos, hogy ti is, amikor azt érzitek, hogy valami olyan dolog jön be a gyülekezetbe, olyan szellemiség, ami idegen a gyülekezet szellemiségétől, gondolkodásmódjától, akkor ezt is nyugodtan merjétek konfrontálni ezeket a dolgokat. Fontos, hogy ne féljetek ezektől a dolgoktól. Ismeritek a gyülekezetünknek a szívét, ismeritek a szellemiségét, az, hogy mit tanít Isten igéje a gyülekezetről. Merjetek nyugodtan konfrontálni ezeket a dolgokat, ezeket a gondolatokat. És tudom, hogy ez az utolsó, amit szeretnénk tenni, mert nem akarjuk tenni, de higgyétek el, hogy csak így fog növekedni az, amit Isten akar növelni. És csak így fog épülni. És ehhez kell bölcsesség, és Isten fog adni bölcsességet, és mindig szeretettel kell konfrontálni, de sosem szabad passzívnak maradni, és nem szabad a háttérbe meghúzódni, és megvonni a vállunkat, hogy majd magától, majd valami történik. Szóval, ha virágozni akarsz, akkor fontos, hogy te is engedd, hogy téged konfrontáljanak, és hogy fontos, hogy te is konfrontálj másokat, amiről érzed, hogy nem azonos, és nem ugyanaz azzal a szellemiséggel, ami a gyülekezetben van. Szóval ez tök fontos. Végül az ötödik dolog, mit látsz el? Mit látsz el? Kérdezd meg magadtól, mit látok el? Mi az, amit ellátok? A 2 Korintus 9:8 azt mondja, hogy minden körülmények között mindenben megelégedjetek, és bőségetek legyen, hogy képesek legyetek mindenféle jó munkára. Képesek legyetek mindenféle jó munkára. Szóval ez az a kérdés, amit fel kell, hogy tegyünk, hogy mit látok el. Isten háza, a gyülekezet olyan, mint egy raktár. És van is erről egy kép. Hogy néz ki egy raktár? Biztos, hogy lehet, hogy páran voltatok már raktár. Ez egy élelmiszer raktár. És a gyülekezet is hasonló, mint egy élelmiszer raktár, ahol felhalmozódik egy csomó olyan áldás és olyan plusz dolog, hogyha bejönnek az emberek, és szükségekben bejönnek az emberek, akkor gondoskodni tudunk róluk ezekből a raktárokból. Szóval a gyülekezetnek képesnek kell lennie, hogy biztosítson az emberek számára különböző dolgokat. Ez a gyülekezetnek a felelőssége. A gyülekezet az egy olyan hely kell, hogy legyen, mint egy raktár, ahol felhalmozódnak ezek a dolgok, és amiből tudunk adni, és meg tudunk áldani másokat. És ez nem csak pénz, hanem azt gondolom, hogy a gyülekezetnek lehetőséget kell adnia, és biztosítani kell azon túl, hogy lehetőséget, hogy Isten dicsőítsük, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk. Biztosítani kell pásztorolást, biztosítania kell krízis helyzeteknek a kezelését az életekben, biztosítania kell imádságot, és biztosítania kell nagyszerű partneri kapcsolatoknak a kialakulását. Ez az, amire elhívott minket Isten, és ez az, amire elhívta Isten az egyházat. És nekünk egy olyan pozícióba kell kerülnünk, mint gyülekezet, ahol képesek vagyunk adni másoknak egy ilyen fajta szükségeiket be tudjuk tölteni. Szóval, hogyha az emberek bejönnek a gyülekezetbe, és mi nem tudjuk ezeket megadni nekik, mert nincsenek meg a készleteink ehhez, akkor az embereknek el kell, hogy forduljanak, és nem tudunk rajtuk segíteni, és ez egy szörnyű dolog. Én nem szeretnék, hogyha egy ilyen gyülekezet lennénk, hanem egy olyan gyülekezet lennénk, amelyik tele van raktárral, ami tud segíteni, tud imádkozni az emberekkel, tudja építeni az embereket, tud pásztorolást nyújtani, a krízis helyzetekben segítséget nyújtani, egy olyan hely, ahova bejöttnek az emberek Isten dicsőíteni, egy olyan hely, ahol igei tanítást kapnak, és olyan partneri kapcsolatok jöhetnek létre, amik meghatározzák az életüket. Erről szól a gyülekezet. És gyakorlati és szellemi segítséget is kell, hogy nyújtson a gyülekezet, amivel bátorítjuk és helyreállítjuk az emberek életét. A 2 Korintus 9.8-ban Pál pontosan erről beszél. Azt mondja, hogy minden körülmények között mindenben megelégedjetek, és bőségetek legyen, hogy képesek legyetek mindenféle jó munkára. Nagyon érdekes ez, igen. Ez két dologról beszél. Az egyik, két szó, amiről szól ez az igevers. Az első az az, hogy elég. Isten azt szeretné, hogyha nem csak úgy pont elég lenne a gyülekezet számodra, hanem hogy elég lenne. Isten azt szeretné, hogy a gyülekezet egy olyan hely lenne, ami nem csak pont elég. Nem csak úgy pont elég, és még szükségem van valami másra, hanem minden szükségemben elég. Minden szükségletemben elég. És minden szükségedet be tudja tölteni. Hogy ne kelljen máshova rohannod, hanem megtaláld itt azt az élelmet, megtaláld itt azt a táplálékot, amire szükséged van. Ez az elég. A második dolog, ja igen, és itt a Filippi 4.19, ezt még fel szeretném olvasni. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeiteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha Krisztus Jézusban éltek. Azt írja itt az ige, hogy minden megkapsz Jézus Krisztusban. Nem kell, hogy a világhoz rohanj, nem kell, hogy a világban keresd dolgokat, nem kell, hogy a világban megtalálj, betöltsd a világból más helyen, más dolgokból a szükségeidet, hanem az egyház annak a helynek kell lenni, és az a hely, ahol minden elég. Ahol elég. Nem épp, hogy elég, hanem elég. Minden szükségben. Okay, ez az egyik. A másik szó az a bőség. Amiről szól ez az ige, a bőség. Isten bőségesen meg akar áldani bennünket, és meg akar áldani téged. És tudjátok, az az érdekes, hogy eddig azt gondoltam, hogy Isten azért akar minket megáldani, hogy mi nekünk egy ilyen luxus életet ki tudjunk alakítani. De nem ezért akar igazán Isten megáldani minket, nem azért ad egy pluszt az életünkbe, hanem azért, hogy ezt a pluszt beleadjuk a raktárba, a közösbe. Azért, hogy ebből másokat meg tudjunk áldani. És ez nem csak a pénzről szól, hanem a készleteinkről, a forrásainkról, bármilyen dologról az életünkben, az időnkről, a tehetségünkről, a kreativitásunkról, minden olyan dolog. Isten azért ad egy pluszt az életedbe, hogy ez belead a közösbe, hogy ezáltal meg tudja áldani másokat is. És ezért van a gyülekezet. Ez a célja a gyülekezetnek, és így működik a gyülekezet. Isten így tervezte el, ezért hívja azt, hogy ez a raktár, ez az a hely, ahova beraktározza ezeket a plusz dolgokat Isten. Szóval a kérdés az az, hogy mit látsz el? És amikor tudsz válaszolni erre a kérdésre, akkor tudsz válaszolni arra is, hogy milyen gyümölcsöket fog teremni az életed, milyen gyümölcseid lesznek. Szóval még egyszer, ez az 5 kérdés. Mi az, amit építek? Mi az, amit építek? Mit szeretek? A harmadik, mit adok hozzá? Én mit adok hozzá? A negyedik, mivel konfrontálódok? És az 5. pedig, hogy mit látok el? Mit látok el? Mihez adok hozzá? Mibe adom bele azt a pluszt? És amikor erre a 5 kérdésre tudsz válaszolni, akkor meg fogod tudni válaszolni azt a kérdést is, hogy milyen gyümölcsöket fogsz teremni. És itt kanyarodok vissza az első kérdésre, amit feltettünk ma, hogy milyen gyümölcsöt fog teremni az életünk. Ez az 5 kérdés meg fogja válaszolni. És csak bátorítalak benneteket, hogy kezdjetek el imádkozni erről az 5 dologról. És az a vágyam, hogy tényleg elkezdjük azt építeni, amit Isten épít ebben a világban, és megértsük azt, hogy mi az, amit ő épít, és hogy összhangban legyen az, amit mi építünk, azzal, amit ő épít az életben. Én ezt régebben nem értettem. És amikor Deniszék idejöttek Magyarországra, bocsánat, amikor Deniszék meg idejöttek Magyarországra, csak az időzítő lejárt a 40 percem, Deniszék idejöttek Magyarországra, akkor értettem meg, hogy mit jelent ez, hogy akkor értettem meg, hogy Isten mit akar építeni. És nekem is volt egy elképzelésem, és én zenész voltam, és nagyon voltak terveim, hogy én majd felépítek egy zenekart, meg egy csapatot, meg egy missziót, egy jótékonysági, egy ilyen jó valami szervezetet, és el is kezdtem ezt. Nekem volt egy saját egyesületem, amit úgy hívtak, úgy új nemzedék. És mi csináltuk ezt, és jó volt, és megvolt annak is a helye, és az ideje, és Isten akkor ezt használta. De Isten tovább vitt, és elkezdte magyarázni azt, hogy ilyen szervezetek is jó dolgokat tudnak elérni, de igazán, amit Isten akar építeni, az az egyház, ezért halt meg. Az egyházért halt meg. És ő ezt akarja építeni, és hogy az egyházban a gyülekezet az, amit ő, amihez szeretné, hogy én is hozzájáruljak. És elkezdett erről tanítani Isten. És utána úgy döntöttem, hogy megszüntettem ezt az egyesületet, és magamat belerakom, és odaadom az ő céljaiért teljesen összhangban. És igazából ez nem volt egy túl látványos dolog. Sokkal látványosabb volt az, amit korábban építettem. Sokkal először úgy tűnt, hogy sokkal nagyobb sikereket tudok elérni ott, és sokkal gyümölcsözőbbé válhat az életem ott. És azt gondolt, és úgy látszott, hogy az már olyan nagy, és azon több áldás lesz. És amikor eldöntöttem, akkor igazából volt egy pici gyülekezet, pár ember, és csak egy kijelentés Istentől és egy ígéret, semmi több. És viszont annyira erős volt ez a kijelentés, és annyira erős volt ez az ígéret, hogy Isten teljesen megváltoztatta ezzel az életemet. És rájöttem arra, hogy valóban az, amit érdemes építeni, az ő céljai. És ezzel egy összhangba kezdtem elhozni az életem minden területét, a munkámat, a később a házasságomat is, a családot, az otthont, mindent, amit csak próbáltam felépíteni az életben, ezt próbáltam Istennel összhangba építeni. És tudjátok, érzem és látom folyamatosan ennek az áldásait, hogy az életem nem kisebb lett, hanem nagyobb lett, és kinyílt jobban. Mert Isten királysága örökké áll, és Isten királysága sosem fog megszűnni, és csak bátorítalak benneteket, hogy bármire is hívott el Isten, hogy építse be az életbe, hozz összhangba az ő terveivel, az ő akaratával, és meg fog áldani. És ez a folyam, össze fog érni a két híd, és ez a folyam, ez olyan nagy lesz, és olyan erős lesz, és olyan nagy áldás lesz rajta, hogy egyszerűen önmagáért fog beszélni minden. Szóval bátorítalak benneteket erre, és szeretném, hogyha imádkoznánk. És hogyha Isten szólt ma hozzád, akkor csak engedd most oda az életedet Istennek, és lehet, hogyha mai este valamit kijelentett neked Isten, valami új dolgot, a Szent Szellem szólt hozzád, akkor csak engedd meg, hogy tovább vezessen ezen. Isten, köszönjük neked a te ígédet, köszönjük neked azt, hogy a te ígéreteid örökké állnak, és hálás vagyok, Uram, azért, hogy te valami fantasztikusat és nagyszerűt építesz, Uram, ebben a világban, amit mi még talán nem is látunk teljesen, a teljes dicsőségében. De Uram, hiszünk a Tégédben, és elkötelezzük, Uram, magunkat. Atyán, csak odaszálljuk neked az életünket. Mindent az életünkből odaszállunk neked. És szeretnénk a te radikális követőiddé válni. Nem csak vasárnap keresztények lenni, nem csak egy héten egyszer, vagy kétszer, egy nap, két nap, Uram, hanem minden, az egész életünket szeretnénk felrakni rád. Szükségünk van rád. És csak szeretnénk, hogyha az életünk gyümölcsöket teremne, nagy gyümölcsöket. Uram, tudom azt, hogy te vagy az, aki gyümölcsözővé teszed. Köszönjük, Uram, akik a te házadban vannak elültetve, azok virágoznak, még időskorukban is. Köszönjük a te ígéreteidet. Uram, nyíts ki bennünket egyre jobban. Köszönöm neked ezeket a fantasztikus embereket, akik itt vannak, és köszönöm neked, hogy építed az életüket, ahogy hozzáadsz az életükhöz. Imádkozok, Uram, azért, hogy növeld őket jobban és jobban, nyisd ki őket jobban és jobban. És Urunk, csak szeretnénk építeni azt, amit te építenél, ha itt lennél ezen a földön. Használj minket, Uram, a te dicsőségedre. Jézus nevében. Ha szeretném ma valaki meghozni ezt a döntést, szeretné magát még radikálisabban, még inkább elkötelezni Krisztus mellett, akkor csak kérlek, emeld fel a kezedet. Mutasd ezt Jézusnak, mutasd meg Istennek ezt. Ha szeretnéd meghozni ezt a döntést, hogy még inkább radikálisabban akarod őt követni, és szolgálni őt, és csak a céljaidat és a dolgaidat Isten terveivel összhangba hozni még inkább, akkor csak engedd meg, és most hozd meg egy döntést magadban, mert hiszem, hogy ez a döntés képes megváltoztatni az egész életedet. Atyám, köszönöm neked ezeket a kezeket, és köszönöm neked, Uram, ezeket az embereket. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy Uram, van bennük egy hit, Uram, egy erő, egy elszántság, Uram, egy hit, Uram, nem az én szavaimban, hanem Uram, a te szavaidban, Jézus, ami le van írva a Bibliában, Uram. Köszönöm neked azt, hogy te vagy az, aki szólsz, Uram, rajtuk az életükön keresztül. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy másokat is építesz rajtuk keresztül. Uram, imádkozok, hogy nagy emberekké nevelt ki őket, Uram, ahogyan téged radikálisan szeretnek, szenvedélyesen imádnak téged. Uram, nem csak egy kis lánggal, nem csak egy kis módon, Uram, nem csak a kezed miatt, Uram, amiket teszel az életükben, hanem azért, aki vagy te. Uram, köszönöm neked ezeket az embereket. Uram, legyen áldás az életükön. Uram, természet feletti módon áld meg őket, nyisd meg a mennynek a kapuit, Uram, áraszd ki, Uram, rájuk az áldásodat, Uram, az életük minden területén. Uram, imádkozok azért, hogy boldogok legyenek, és örüljenek, Uram, ne csak akkor, amikor megáldasz bennünket, hanem minden pillanatban, Uram, szeretnénk azt a szellemiséget, Uram, azt a pozitív kisugárzást, ami az imében van, Uram, hogy az mindenkire rá átmenjen, Uram, erre a gyülekezetre, Uram, és építs bennünket egymás által, Uram. Nyisd ki egyenként bennünket, hogy ezen keresztül, Uram, építsd a te egyházadat, és bátoríts bennünket, Uram. Vigyél olyan helyekre és olyan területekre bennünket, amit eddig még nem is fedeztünk fel. Uram, te építed ezt az egyházat, te építed ezt a gyűlit, Uram, ezt a közösséget. Uram, legyen egy olyan hely, amelyik bőségesen meg tud áldani másokat is, Uram, hogy be tudjuk hozni azt a pluszt a közösbe, ahogy meg tudjunk ezzel áldani másokat. Uram, adj egy új szenvedélyt az életünkbe, egy új szívet, Uram. És Uram, csak odaadjuk magunkat ezért a célért. Odaadjuk magunkat, Uram. Érted? Uram, dicsőítünk téged. És köszönjük neked, amit teszel az életünkben. Dicsőítünk téged. Jézus nevében. Amen. Amen. Hiszem azt, hogy a mai délutánon valami Isten el tud kezdeni, elkezd bennünk. És most szeretném, hogyha úrvacsorát vennénk, és az úrvacsora az pontosan erről szól, hogy megerősítjük a szövetséget egymással, közöttünk, lévő szövetséget, és Istennel való szövetséget. És ez arról szól, hogy emlékezünk arra, amit arra a teljes életre, amit Krisztusban élhetünk, ami Krisztusban megvan neked, az a teljes élet. Nem egy ilyen kis tökéletlen, épp elég élet, hanem egy teljes élet, ami Jézus Krisztuson keresztül megvan. Szóval csak ahogy vesszük ezt az úrvacsorát, emlékezzünk erre, hogy Jézus mindent odaadott. És teljes gyógyulást tud adni az életünk minden területe felett, és áldásokat az életünk minden területére. Az egyetlen egy kritérium, amit mond az ige, mielőtt vennénk az úrvacsorát, az az, hogy rendezzük először egymással a kapcsolatunkat. És mert azt mondja a Biblia, hogyha úgy vesszük, hogy nem tiszta a szívünk, akkor átkot veszünk magunkra. És mielőtt csak ezt az úrvacsorát vennéd, nem kell, hogy most oda menjél a másik emberhez, de csak bocsáss meg, ha meg kell bocsátanod. Vagy kérj bocsánatot, hogyha bocsánatot kell kérned. Csak rendezd ezt, és ne engedd azt, hogy a bűn, vagy bármilyen dolog, ami szétválaszt egy másik a gyülekezeten belüli emberekről van most szó. A gyülekezetben való emberekkel. Ne engedjétek el azt, hogy ez közénk álljon. Szóval csak, hogyha meg kell bocsánatodnod, bocsáss meg, engedd el. Szóval most imádkozni fogunk, oké? Előkészítjük a szívünket az úrvacsorára. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te minden bűnünket megbocsájtottad. Köszönjük neked, hogy benned szabadok vagyunk, és köszönjük neked, Urunk, a kegyelmedet, amelyekre emlékszünk. És Uram, pontosan emiatt a kegyelem miatt most mi is, Uram, megbocsájtunk és megtisztítjuk a szívünket minden tisztátalanságtól, minden bűntől. Minden negatív dologtól, ami elválaszt másoktól. És Urunk, csak bocsánatot kérünk ezekért a dolgokért, és tisztítsd meg az életünket ezektől. Hogy Uram, az a úrvacsora, amit most veszünk, ez egy áldás legyen mindannyiunk számára, és köszönöm neked, Uram, ezt a gyülekezetet, köszönöm neked ezt a közösséget, legyen egy áldás és egy megerősítés mindannyiunk számára ez most. Köszönjük a te testedet, amely értünk megtört, köszönjük a te véredet, amelyik értünk kifolyt, hogy mi majd teljes életet éljünk benned. Amen.